Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, esztendő utolsó napján hálaadással magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket, a 264. számú dicséretünk első versének éneklésével. A 264. számú dicséretünk első verse így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Foglaljuk el helyünket, és folytassuk-e megkezdett dicséret éneklését a 264. dicséretünk második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett.
Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett, sas szárnyon hordozott, vezéred, bajodban védett. Nagy irgalmát naponként kirád, áldását mindenben érzed. Áldjad őt, mert csodaképpen megalkotott téged. Elkísérőt adott, tőle van testi épséged. Sok baj között erőd volt és örömöd, szárnyával takarva védett. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Hűsége, mint az ég harmadja, bőven rád árad. Lásd, mit tehet jóságos lelke veled, és hitet tőlem itt várhat.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Hálaadással dicsőítünk, magasztalunk és áldunk téged, szerető mennyei édesatyánk, mert ennek az esztendőnek utolsó óráit is veled tölthetjük. Sokféle okunk lenne a sírásra és a panaszkodásra, mégis arra kérünk téged, hogy taníts meg bennünket az örvendezésre, hiszen velünk voltál útjainkon, elkísértél bennünket, olykor visszahoztál bennünket messzeségekből, te voltál az, aki bátorítottál, amikor gyengélkedtünk és gyámoltalanok voltunk, te voltál az, aki vezettél bennünket döntéseinkbe, te voltál az, aki világosságot gyújtottál a mi sötét szívünkbe, te voltál az, aki hívogattál ide bennünket önmagadhoz, a te lábaidhoz, és lehetetlen, hogy mi mindezért ne álljunk előtted hálaadással és dicsérettel, mert kegyelmes vagy, és hisszük, hogy kegyelmes leszel hozzánk. Urunk, hadd kérjünk most téged arra, hogy igéd által emlékeztess bennünket mindarra, amivel neki indítottál ennek az esztendőnek, és adjad, hogy a mi szívünk te előtted megcsendesedjen a külső zajok, lármák ellenére. Hadd legyünk most mi a te színed előtt alázattal, békességgel, és azzal a készséggel, hogy bármit mondasz, kész vagyunk azt megcselekedni. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet János evangéliumából olvasok. János evangéliumának 3. fejezetéből, a 22. verstől kezdődő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, és ott tartózkodott velük és keresztelt. János is keresztelt Ajnonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a mennyasszony, az a vőlegény, a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Néki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek, és arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Kedves testvérek, akik itt voltak ennek az esztendőnek az első napján a templomba, és még jó a memóriájuk, azok bizonyára emlékeznek, hogy ennek az ige szakasznak a magyarázatával kezdtük el ezt az esztendőt, hiszen ennek az esztendőnek, ami református egyházunkban ebből a szakaszból való a mottója, a mottó pedig így hangzott, néki növekednie kell, nékem pedig alábbszállanom. Olyan világban élünk, ahol mindenki szabadon vállal mindent, Ez az esztendő is csak ezt húzza alá a mi országunk és népünk gyakorlatában, de a vállalások csak nagyon ritkán fejeződnek be számadással. Mondhatunk bármit, ígérhetünk bármit, egy valami majdnem mindig hiányzik hosszú évek, évtizedek óta a társadalomból, az, hogy bárkit is azért, amit vállalt és amit kijelentett, amit mondott, igazán számon kérjenek. Ahogy ezt szoktuk mondani, a világ mentalitása, amelyben élünk, elhat ránk is. És sajnos a kereszténység is egyre jobban ilyenné válik. Nagyokat mondunk, nagyokat vállalunk, és soha nem állunk meg annak érdekében, hogy elszámoljunk. A keresztények életében pedig vannak erre idők és alkalmak, talán egy kicsit minden vasárnap ilyen alkalom, amikor meg lehet állni, vissza lehet tekinteni egy-egy elmúlt rövidebb szakaszára az életünknek, számba lehet venni, hogy honnan hova jutottunk, és úgy lehet nekiindulni a reménységgel teli következő hétnek. De egy ilyen időpont a keresztjének életében, azt gondolom, az év vége is. Amikor szabad nekünk megállnunk, és egy kicsit számot vetnünk, afelől, hogy jutottunk-e valahova, hogy Isten jutott-e velünk valahova, és hogy mi jutottunk-e a mi Istenünkkel valahova. Persze valahova mindig szoktunk jutni, vagy lejjebb, vagy feljebb. A legtöbbször az ember persze azt gondolja, hogy hát a kapcsolatom Istennel az ebben az évben se jobb, se rosszabb nem lett. Megpróbáljuk megkeresni az arany középutat, és azt mondani, hogy hát én körülbelül ott járok. Lehetne jobb is, de volt talán sokkal rosszabb is az Istennel a kapcsolatom. Hát nem olyan rossz ez az egyenleg. Vigasztaljuk magunkat időnként ezzel. De testvérek, mi ugyanúgy, mint egyszer minden ember, oda fogunk állni a mi Istenünk színe elé, és ott nem lesz ilyen, hogy lehetett volna jobb, meg nem volt olyan rossz. Isten előtt egyszer mindannyian számot fogunk adni, minden kimondott beszédünkről, minden elhatározásunkról, minden egyes percről, amit az Isten kegyelme nekünk ajándékozott, és ott nem lesz olyan, hogy lehetett volna jobb is, milyen jó, hogy nem lett rosszabb. Ott vagy arról fogunk tudni számot adni, hogy amit Istentől kaptunk, azzal jól sáfárkodtunk, vagy arról fognak számot adni némelyek, hogy az Isten hiába kereste őket kegyelmével és irgalmával, mégsem fogadták ezt a kegyelmet és irgalmat el. Kedves testvérek, amikor az év vége utolsó Isten tiszteletén együtt vagyunk, ezért mi is megállunk, és számot vetünk azzal, amivel Isten bennünket útnak indított erre az évre. Néki növekednie kell, nékem pedig a lábszállanom. Szép programot kaptunk Istentől erre az esztendőre, nem könnyű programot. Mondhatnánk azt is, hogy talán semmi nem volt a segítségünkre abban, hogy ezt a programot megvalósítsuk. De nézzünk csak ennek a programnak a háta mögé, hiszen nem biztos, hogy mindenki itt volt az év kezdetén, nem biztos, hogy mindenki emlékszik még arra, hogy 365 nappal ezelőtt miről szólt az ige hirdetés, ezért csak néhány dolgot hadd hozzak elétek ennek a mondatnak a környezetéről. Ezt a mondatot Keresztelő János szájából idézi János, az evangélium írója. Keresztelő János szolgálata, Jézus szolgálatát megelőzte, útkészítője volt Jézus Krisztusnak. Amikor Jézus a saját szolgálatát nyitotta, akkor elment és megkeresztelkedett Keresztelő Jánosnál, aki fölismerte Jézusban a messiást, és erről bizonyságot is tett. Attól függetlenül, hogy János megértette, meglátta, hogy itt van a Mesiás, a szolgálatát nem hagyta abba, hanem folytatta tovább a szolgálatát, és az embereket megtérésre hívta. Arra hívta János kora hallgatóit, hogy térjenek meg, és keresztelkedjenek meg, mert eljött a Mesiás, és a Mesiást készen kell várni. De folyamatosan beszélt az ő szolgálatában arról, hogy nem én vagyok a Mesiás. Hiszen a népszerűség, ami Jánost körülvette, előbb-utóbb hozta ezt a gondolatot az emberekbe, hogy talán János a Mesiás. És János újból és újból megerősítette a hallgatóságának, hogy nem én vagyok az, akit követni kell, hanem Jézus, aki én utánam fog jönni, akit én már ismerek. Úgy látszik, hogy nem mindenki értette azt, amit János értett. Nem csak Jézusnak, hanem abban a korban a tanítóknak voltak tanítványai. Így volt Jánosnak is egy tanítványi serege. És úgy látszik, hogy János tanítványai sem értették egészen János tanítói szolgálatát és azt a fölismerést, amire János eljutott. Úgy olvassuk, hogy egyszer csak oda jönnek hozzá a tanítványai, és azt mondják Jánosnak aggodalmas szívvel, hogy az a Názáretből való valaki, akit te megkereszteltél, az a Jézus, az tanít, a tanítványai keresztelnek, és mindenki Jézushoz megy. És ebben a mondatban ott van némi idegesség, meg némi aggodalom is. János, elmennek tőlünk az emberek, átmennek Jézushoz. János, elfogy a te hallgatóságod. János, mi lesz velük? És az volt számunkra az érdekes akkor, és az érdekes újra és most is, hogy János tökéletesen nyugodt marad ebben az élethelyzetben. János nem kezdett idegeskedni, sőt, azt mondja János, hogy teljessé lett az örömöm. Miközben arról beszélnek neki a tanítványa, hogy János, veszteségünk van. János azzal nyugtatja őket, hogy az én örömöm, az most lett teljessé. És ebben a helyzetben mondja el János azt a bizonyságtételt, amelynek része ez a mondat is, néki növekednie kell, nékem pedig alábbszállanom. Jánosnak az volt a célja, és az volt az ő küldetése, Istentől elhatározva és meghatározva, hogy Jézushoz vezesse az embereket. Ez volt az ő küldetése. Azt mondja az aggodalmaskodó tanítványoknak, hogy nem én vagyok a vőlegény, én a vőlegény barátja vagyok. Ti összekevertek bennünket. Nem én vagyok a vőlegény, én a vőlegény barátja vagyok. Jézus a vőlegény. Ő az, aki felette áll mindeneknek. Jelek és csodák bizonyítják az ő hatalmát, azt, hogy ő Isten, ő az Isten beszédeit szólja. Azt mondja János az övéinek, ő nem mértékkel kapta a lelket. Ő Isten. Mi csak mértékkel kaptuk, de ő az Isten beszédeit szólja, mert az Isten lakik ő benne. És ezért azt mondja János, nékem alább kell szállanom. Vagy ha ma fogalmazhatnánk, akkor azt mondja János, hogy kedves tanítványaim, én Jézust nem takarhatom el senki elől. Én Jézus elől nem mangázhatok el embereket arra, hogy az én tanítványaim legyenek, mert ő nagyobb nálamnál. Azt mondja János, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Nagyon érdekes ez a mondat, mert a legtöbb ember úgy gondolja, hogy ezt a mondatot Jézus mondta. Ezt a mondatot János mondta. Az a János, aki előtt ott aggodalmaskodtak a tanítványai, hogy Jézushoz mennek az emberek. Azt mondta János, hogy aki hisz a fiúban, Jézusban, annak van örök élete. Barátaim, tanítványaim, nem én utánam kell jönni, hanem ő utána kell menni, mert ott van az élet. Ő benne van az élet. Ő az élet. És János élete, szavai világosan példázzák azt, hogy mi a tanítvány feladata. Az a tanítvány feladata, hogy Jézushoz vezessen embereket, az a tanítvány feladata, hogy Jézusról szóljon a környezetében, és az a feladata, hogy Jézust láthatóvá tegye abban a világban, ahol az emberek Jézust nem ismerik föl. Mi ennek a legnagyobb akadálya? Hogy a tanítvány ilyenné legyen, hogy Jézushoz vezessen, hogy Jézusról szóljon, hogy Jézust láthatóvá tegye. Mi ennek a legnagyobb akadálya? A legnagyobb akadálya, testvérek, mindig a mi árnyékunk, a mi személyünk. Azt tudnélik, amikor a mi árnyékunk és a személyünk Jézusra vetül. És eltakarjuk Jézust a világ szemei elől. Ez ennek a legnagyobb akadálya. És mit mond János az övéinek? Az én programom mostantól kezdve az, hogy alább kell szállanom. Alább kell szállanom, néki pedig növekednie kell. János azt mondja ezzel, hogy ha minden úgy marad, ahogy eddig volt, akkor az emberek nem fogják Jézust megismerni. De én akarok hajolni, alább akarok szállni, hogy Jézus egyre jobban láthatóvá legyen, mert aki ő benne hisz, azé az élet. Annak van örök élete. Kedves testvéreim, arra programra hívott bennünket évelején, ami Urunk Jézus, hogy tanuljunk meg alább szállani, hogy ő egyre jobban növekedhessen. Hadd mondjam nektek azt, hogy az a történet, az üdv történet, amelynek fontos szereplője volt keresztelő János, és amely történetnek a főszereplője Jézus Krisztus, az ma is élő történet. Karácsony másnapján hallhattuk ezt az igéből, hogy milyen csoda az, amikor valaki az üdv történetbe bele tud tekinteni, és fölismeri azt, hogy az üdv történetbe Isten Jézus Krisztusért engem is beavatott. Engem is behívott, és engem is részesévé tett az ő történetének. Drága testvéreim, a történet folytatódik, nem ért véget, ahogy sokan gondolják, hogy Jézus meghalt, feltámadt, elment a mennybe, és itt vége a történetnek. A történet folytatódik. Újabb és újabb felvonások követik egymást, és ebben Isten az ő gyermekeinek komoly szerepet szán. Nem tűnt el Jézus a főszereplő. Minden egyes felvonásban ott van Jézus. Ott van azok által, akik ebben a darabban szerepelnek. Mert akik ebben a darabban szerepelnek, testvérek, azok arra hivattak, hogy Jézust, a főszereplőt kiábrázolják, láthatóvá tegyék, szavaikkal, cselekedeteikkel, életvitelükkel. Jézus története. Az Isten története, az üdv történet nem ér véget. Sem este, sem éjfélkor, és nem ér véget, testvéreim, szilveszterkor sem. A világ azt gondolja, szilveszterkor, hogy valami lezárult, de holnap, miután kiózanodnak, rá fognak arra jönni, hogy minden ugyanúgy folytatódik. Sőt, rosszabbul fog folytatódni.
rosszabbul fog folytatódni. A világ szeretne néha pontokat tenni egy-egy felvonás végére. Az ember szeretné ezt magával elhitetni, hogy valahol le tudom zárni, és újat tudok kezdeni. De aztán mindig kiózanodik az ember, és rájön, hogy itt nincsen új kezdet. Ebben a világban mi nem tudunk újat kezdeni. Milyen érdekes, hogy pont az Isten ügyére gondoljuk olykor azt, hogy az meg lezárult, annak vége van. Testvéreim, nincs vége. Nincs vége az Isten történetének, és ha ti keresztényeknek valljátok magatokat, akkor emlékeztetlek benneteket arra, hogy ebben a történetben nektek is, személy szerint mindannyiótoknak személyre szabott szerepetek van. Nekem is, és nektek is. És amikor megállunk ennek az esztendőnek a végén, akkor elszámolunk magunk előtt, talán egy kicsit egymás előtt is, de legfőképpen Isten előtt azzal, hogy hogyan szerepeltünk. Hogy hogyan szerepeltünk. Drága testvéreim, minden egyes felvonásnak az alapelve az, hogy nékem alább kell szállanom, neki pedig növekednie kell. Miért? Azért, mert Jézus a főszereplő. Jézus a főszereplő. A kereszténység nem csak az újkorban esett át azon a kísértésen, de ma különösképpen is átesik azon a kísértésen, hogy azt gondolják a keresztény emberek, hogy az Isten ügyének mi vagyunk a főszereplői. Testvérek, amikor Isten ügyének mi vagyunk a főszereplői, akkor sajnos nem látszik Jézus. És ez óriási tragédia. Amikor egy színpadon, egy színházban nem az történik, amit egy rendező, amit egy író elgondolt, az egy tragédia. Amikor a főszereplő nem látszik, mert a mellékszereplők lemossák a színpadról, az Isten országa ügye egy Jézus Krisztus körül forgó ügy. Ha nem látszik benne Jézus Krisztus, testvérek, akkor rosszul működik minden. A mai keresztények azt gondolják, hogy az Isten országa ügye, az Isten csodálatos története körülöttünk forog. Nos, testvérek, nekünk alább kell szállanunk. Neki növekednie kell, mert ő körülötte, őre áll nézve, és ő érette történik minden ebben a világban. Már a teremtéskor is így volt, azt mondja a Szentírás. Már a teremtéskor is így volt, és mindaddig, amíg a Föld története Isten által véget nem ér, addig így is lesz. Ő érette, és őre áll nézve lesznek mindenek. De ebben a darabban neked és nekem különös szerepünk van. A Máté 28-ban úgy olvassuk, hogy Jézus megjelölte általánosságban a szerepet az őt követőknek. Azt mondta nekünk, tegyünk tanítványokká minden népeket. Hívjunk az ő követésébe, az ő országába mindenféle fajta embereket. Ez a mi általános programunk, ha Jézus Krisztus gyermekei vagyunk. Hogyan tudjuk ezt a programot teljesíteni? Úgy, testvérek, ha mi alább szállunk, Jézus pedig növekszik. Legelőször is hadd mondjam nektek azt, hogy mindennek ott a szívünkbe belül kell megtörténnie. Jézus Krisztusnak növekednie kell bennem. És benned. Ez ott kezdődik. Mert a másik tévedés a keresztényeknek, hogy úgy tudjuk Jézus parancsát teljesíteni, ha kimegyünk széles sávon, és ott az embereknek hirdetjük, hogy jöjjenek Jézushoz. Testvérek, jó dolog az, ha egy közösség eljut oda, hogy széles sávon ki tud lépni ebbe a világba. De ennek az útja az ott kezdődik, hogy bennem elkezd Krisztus növekednie. Hogyan? Úgy, hogy én alább szállok. Nem tudom, hogy Krisztus mennyire növekedhet bennünk ebben az esztendőben. Mit jelent, hogy Krisztus növekszik bennem? Azt jelenti, testvérek, hogy én egyre jobban ismerem őt, egyre jobban követem őt, és egyre jobban szeretem őt. Csak nagyon röviden, ennyi. Hogy egyre jobban ismerem, mert aki nem ismeri meg az Istent, az nem tudja szeretni sem az Istent. Istent akkor fogjuk egyre jobban és jobban szeretni, mikor megismerjük őt. És az ember rájön arra, hogy az Isten mennyire titokzatos, mennyire mély szeretettel szeret engem. Testvérekkel csak akkor jövünk rá, hogy elkezdünk az Isten dolgaival foglalkozni. Jutottunk ezen a területen előre. Ki lehet pipálni, hogy hány vasárnap óta mit, hány vasárnap nem, de nem ez a lényeg, hanem jutottunk-e abban előre, hogy el tudok csendesedni Isten előtt azért, hogy megismerjem őt. Hogy megismerjem őt, mert a történet róla szól. Nekem őt kellene kiábrázolni, és vajon hogy fogom őt ábrázolni, ha nem tudom, hogy ki ő? Voltak olyan időszakok a világban, amikor az egyéni kegyességnek sokkal nagyobb és átfogóbb jelentősége volt, mint ma. Ma sajnos hiányzik az egyéni kegyesség az életvitelünkből, az életrendünkből. Ma úgy mindenki úszik az árral, és mintha nem volna idő megállni, kicsit elcsendesedni, együtt lenni Istennel, jobban ismered-e őt? Tudod-e, hogy mit ír róla a kijelentés, a Szentírás? Foglalkoztál-e vele, hogy ki az a Jézus, akiről neked bizonyságot kellene tenned? Csak úgy növekedhet Jézus, ha először növekszik bennem. Csak úgy növekedhet Jézus, és csak úgy válik ebben a világban láthatóvá, ha Jézus növekszik közöttünk. És engedjétek meg, hogy ezen a mai napon ezt is idehozzam és mérlegre tegyem, hogy vajon látszik-e Jézus Krisztus közöttünk? Vajon látják-e az emberek Jézus Krisztust közöttünk, vagy bennünket látnak? Nagy hálaadás, öröm van a szívembe Isten előtt azért, mert növekszik ez a gyülekezet, mert többen vagyunk. És talán az én elfogult szemeim, ha csak azok látnák ezt, akkor nem mondanám. De azért mondom, mert mások is mondják nekem, hogy többen vagyunk. De nem ez a cél. Nem ez a cél, hanem az, hogy Jézus még inkább láthatóvá legyen közöttünk. És ez a nagy kérdés, hogy az idén jobban látható volt-e Krisztus közöttünk, mint annak előtte. Ha benned láthatóvá válik Krisztus, ha te úgy jössz ebbe a gyülekezetbe, ha te úgy vagy a közösségnek a részese, hogy benned a Krisztus képe nem homályos, hanem tiszta, akkor hiszem, hogy az általad hozott Krisztus kép, ennek a gyülekezetnek az ábrázolását is, a gyülekezet által hordozott Krisztus képet is javítani fogja. Olyan jó lenne, ha Isten taníthatna bennünket arra, hogy még inkább őróla beszéljen minden egyes összejövetelünk. Az, ahogy ide érkezünk, az, ahogy éneklünk, az, ahogy imádkozunk, az, ahogy hazamegyünk, ahogy beszélgetünk, többre jutottunk-e? Mert az a mi küldetésünk, hogy másokat tanítvánnyá tegyünk. Ez pedig nem lehet másként, csak úgy, hogyha Krisztus növekszik bennünk, növekszik közöttünk. Akkor fog Krisztus általunk is növekedni. Drága testvéreim, Krisztus növekedésének a legnagyobb akadálya az maga a tanítvány. Keresztelő János csodálatos felismerésre jutott, amikor arról tett bizonyságot az övéinek, hogy én vagyok Krisztusért, nem pedig Krisztus értem. Persze igaz az úgy is, hogy Krisztus jött értünk, de János a szolgálatára nézve értette meg, hogy én vagyok Krisztusért. Adja meg Isten nekünk azt a bölcsességet és alázatot, amelyben eljutunk oda, hogy elcsendesedünk talán ezen a mai estén, ami Úrunk Istenünk színe előtt, arra nézve, hogy tudtunk-e alább szállani, ő pedig felemeltetni bennünk és közöttünk. Hallgassa meg, hogyha az ő bocsánatáért könyörgünk, mert talán eltakartuk őt, talán a legfontosabb pillanatokban, amikor őt kellett volna látnia másoknak, akkor lehet, hogy oda kerültünk mi, és Jézus az árnyékban kellett, hogy maradjon. És arra hívlak és indítalak benneteket, hogy gyertek, kötelezzük el magunkat még inkább szívünk szerint, ami Urunk Jézus Krisztus mellett. Amellett a program mellett, hogy néki növekednie kell. Nekünk pedig alább kell szállanunk. Legyen ebben a mi Urunk Istenünk mindannyiunk segítsége és jó pásztora. Amen. Gyertek, hajtsuk meg most fejünket fennállva, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert beavattál bennünket, hát egy csodálatos tervedbe, az üdvtervbe, és köszönjük te neked azt, hogy személyre szabott szerepet adsz nekünk ebben a tervben. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket arra, hogyha nem állunk a helyünkön, és nem a te elképzeléseidnek megfelelően végezzük azt a feladatot, amit reánk szabtál, akkor ennek milyen nagy veszélye van. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket, és köszönjük, hogy megállhatunk a te színed előtt igaz bűnbánattal, kérve azt, hogy bocsáss meg nekünk, amikor eltakartuk Jézust. Bocsáss meg nekünk, amikor nem akartunk alább szállani. Bocsáss meg nekünk, amikor a mi árnyékunk vetült rá Jézusra, és az emberek körülöttünk Jézusra mondtak nemet miattunk. De köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket, mert tart még a te kegyelmed ideje. És köszönjük, hogy újra a szívünkre helyezed ezt a programot, hogy merjünk meghajolni. Merjünk neked engedelmeskedni alázatos szívvel, hogy te felemelhessél és felmagasztalhassál bennünket. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy így lehessünk eszközeiddé, talán ennek az esztendőnek az utolsó óráiban is, de mindenképpen az elkövetkezendő esztendőben is. Köszönjük, hogy a te programod és a te történeted nem ér véget. Köszönjük, hogy folytatódik minden, míg végbe nem viszed mindazt, amit elterveztél. Kérünk, avasd be minél többeket közülünk is ebbe a te csodálatos történetedbe. Köszönjük, hogy ma is szól a te hívásod, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Így szeretnénk hozzád érkezni, nálad bűnbocsánatot kérni és venni, és benned megerősödni mindarra, ami előttünk van. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy hordoztál és hordozol bennünket. Köszönjük te neked, hogy mellettünk álltál ebben az esztendőben is, akkor is, amikor talán úgy éreztük, hogy egyedül vagyunk. Köszönjük sok-sok kirendelt segítségedet, köszönjük azt a szeretetet, türelmet, amellyel hordoztál és hordozol bennünket. Köszönjük neked egészségünket, de köszönjük neked mindazt, amit a betegségen keresztül tanítottál meg nekünk. Köszönjük neked örömeinket, de köszönjük neked könnyeinket is, ha azok hozzád vittek bennünket közelebb. Adjad, Urunk, hogy meg tudjuk becsülni még jobban azt a közösséget, amelybe itt összegyűjtesz bennünket, és hadd legyen még inkább programunká az, hogy te növekedjél, és hogy téged az emberek, akik körülöttünk élnek, egyre jobban megismerjenek és megszeressenek. Így adjad, hogy mi magunk is mélyüljünk a te ismeretedben, követésedben és szeretetedben. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Kedves testvérek, mindenekelőtt hirdetem, hogy az Úrnak szent asztalát megterítettük ezen a mai estén, akik erre elkészültetek, és akiket Isten lelke indít, azok jöjjenek, erősödjenek hitükben, és a közösséggel való kapcsolatukban az úrasztala körül is az Isten tiszteletet követő úrvacsoraosztás alkalmával. Szeretettel hirdetem, hogy holnap délután 4 órakor tartunk évnyitó Isten tiszteletet, az évet is szeretnénk így kezdeni, ahogyan most befejezzük, ami Úrunk Istenünk igéjére és tanítására figyelve. Azt követőleg vasárnap délelőtt 9:30 lesz Isten tiszteletünk, és vele párhuzamosan a gyermekek számára gyermek Isten tiszteletek. Ahogyan hirdettem már vasárnap is, január 4-e és 8-a között tartjuk imaheti alkalmainkat, közösen a Káposztásmegyeri, az újpesti, valamint az újpesti baptista és szabad evangéliumi gyülekezettel. Ezeken a mellékelt szórólapokon, amelyeket a kiáratnál, az énekes könyvek asztalánál helyeztünk el, ilyen zöld színű szórólapokon, föltüntettük azt, hogy melyik este hol leszünk, mi lesz az ige, ki fog szolgálni. Akit ez érdekel, annak szeretettel hadd ajánljuk a figyelmébe, szabad ilyen szórólapot vinni, és egyúttal szeretettel hívogatom is a testvéreket ezekre az alkalmakra. Jelzem, hogy kedd este lesz 6 órai kezdettel nálunk az ima heti alkalom. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, és engedjék meg a testvérek azt, hogy évvégén most különösképpen is csak nagyon röviden, de hálaadással szóljak, és néhány köszönő szót mondjak azoknak is, akik itt vannak, meg akik nincsenek itt. Tele van az én szívem örömmel azért, amiről szóltam az ige hirdetésben is, hogy Isten kegyelemmel hordoz bennünket, és növeli a mi gyülekezetünket számszerűleg is. Bárcsak növelné ez az én imádságom, nem csak számszerűleg, hanem ahogy a pünkösdi történetben olvassuk, hogy növelte Isten az üdvözülőkkel a gyülekezetet, és ez az én vágyam, hogy az üdvözülők serege szaporodjon és sokasodjon ebben a gyülekezetben is. Erre szeretném hívogatni a testvéreket is az elkövetkezendő évben. Így jöjjünk, Istennek terve van velünk, és Istennek terve van általunk is. Nagyon sokféle kihívást jelent a gyülekezet élete, nem csak a lelkipásztor számára, hanem azt gondolom a gyülekezet egésze számára, amely kihívásokban nem lehet egyedül megállni, közösség vagyunk. Így szeretnék köszönetet mondani a presbitériumnak azért a szolgálatért, amellyel gyülekezeti életünk kormányzásában velem együtt részt vesznek. Köszönjük az ő teherhordozásukat, és köszönjük mindenféle szolgálatukat. Közülük is kiemelem gondokunkat, Békefi György testvérünket, aki Isten kegyelméből most már sokadik éve gondoka ennek a gyülekezetnek. Isten áldását kérjük az ő szolgálatára is, és hálásan köszönjük meg mindazokat a szolgálatait, amelyeket hát sokszor nem is annyira látványosan, de talán azok, akik ebben részesülnek, tudják, milyen önzetlenül szokott fölajánlani és elvégezni számos egyéb magánéleti teendője rovására. hadd mondjam így, mint aki egy kicsit közelebbről is ismerem őt, hogy annak a rovására sokszor. Szeretném megköszönni még különösképpen is Trippon László presbiter testvérünknek azt, hogy a gyülekezet anyagi dolgaival foglalkozik. Ő az, aki könyvel, aki a pénzügyeinket kezelgeti, és talán ez sem egy látványos szolgálat, vagy nem tudják talán a presbiterek, vagy a presbiterek kivételével itt a gyülekezetben sokan, de hát a gyülekezetünk az különböző években különböző mennyiségű pénzzel gazdálkodik, ez általában 10 millió forint fölött szokott lenni, és azért ezt akár hogyan nem lehet kezelni. Trippon László presbiter testvérünk vállalta azt, hogy ebben segítségére lesz a gyülekezetnek, a közösségnek. Isten áldja meg őt is ezért a szolgálatáért. De szeretném megköszönni a hitoktató testvéreknek és a gyerekmunkás testvéreknek a szolgálatát, akik ebben a gyülekezetben a gyermekekkel foglalkoznak, akár iskolában, akár pedig itt a gyülekezeti keretek között, vagy akár a játszótéren, hiszen munkájuk elengedhetetlen. Szeretjük az Urat, és szeretnénk, ha gyermekeink is egyre jobban szeretnék az Urat, és ebben nagyon nagy szerep jut egy-egy hitoktatóra, segítőre, gyermekmunkásra, aki a maga bizonyság tételével erősítheti a gyermekeinkben ennek a szerelemnek, a Krisztus felé való szerelemnek a kialakulását. Egyszer valaki azt mondta itt a testvérek közül, nem sértésnek mondom, hogy minek itt takarítani, mikor itt mindig olyan szép rend van. Hát azért van szép rend, mert vannak testvérek, akik takarítanak mindenféle külön díjazás, fölkérés nélkül, szervezik azt hetente, ha kell többször is, hogy a templomunk szép és tiszta legyen. Köszönjük az ő odaadó szolgálatukat, amit szintén nem látnak sokan, csak az eredményét, de azért tudható az, hogy minden héten, menetrend szerint hétfőn a templomot kitakarítják, ezek az asszonytestvérek fölmossák, letörögetik a port, tehát azért van tisztaság és szépség, és ha időnként esik az eső, és egymás után vannak alkalmaink, akkor ez nem csak hetente egyszer, hanem újból és újból alkalomról alkalomra. Isten adjon nekik erőt ehhez a szolgálathoz a továbbiakban is, és ott, ahol pótolni kell az ő erejüket, ott meg rendelje ki Isten azokat, akik jól tudnak takarítani, és szívesen is végzik ezt a szolgálatot. Szeretném megköszönni az iratterjesztésben szolgáló testvéreink szolgálatát is, akik nem csak a keresztény irodalmat terjesztik ott hátul, hanem beszedik az adományainkat is, ami szintén egy nagy adminisztrációs teher lenne, ha ezt nekem kellene egy személyben végeznem. Köszönjük háladásra az ő ez irányú szolgálataikat is, és egyúttal jelzem is azoknak, akik nem tudják, hogy minden adományukat nyugta ellenébe bizalommal leadhatják az iratterjesztésben ezután is. Nagyon sokan voltak az elmúlt esztendőben, akik segítettek az udvarunk rendbetételében, és egyébként is szorgalmaskodnak azon, hogy ne csak itt belül a templomban legyen rend és tisztaság, hanem odakint is szolgálatukra továbbra is szükség van, mert hát az isteni átok az még ül a földön, hogy gazt és bogáncsot teremjen nekünk, ez igaz még a templomkertre is, és bizony küzdenünk kell ezzel a problémával, amíg élünk, úgyhogy azért imádkozunk, hogy legyen erejük és lelkesedésük a továbbiakban is, a jövő esztendőben is végezni ezt a szolgálatot. Köszönjük az ő odaadó lelkes szolgálatukat, terveiket és a tervek megvalósításában tanúsított, odaszánt időt is. Szeretném még megköszönni az énekkar szolgálatát, amely kis közösség gazdagítja a mi Isten tiszteleteinket. Szokták volt mondani nekem néhányan, hogy miért nem szerepelnek minden vasárnap. Hát ez egy amatőr énekkar, és ezen nem fognak talán megsértődni. Nem úgy van, hogy a kezünkbe kapjuk a kottát, aztán már énekeljük is angyali édességgel az énekeket, hanem bizony ebben kemény munka feszül. Azok, akik néha itt beragadnak egy-egy beszélgetésre az Isten tiszteletek után, bizonyára szokták hallani, hogy az énekkar itt még egy jó órát szépen csendesen, vagy nem csendesen, hanem ének szóval próbálgat a karzaton. És hát bizony nem szeretnek ők sem úgy kiállni, hogy az ő megszólalásuk ne legyen Isten előtt tisztességes és az Isten dicsőségére való, ezért halljuk őket ritkábban. De hisszük azt, hogy ez az egyre többszöri szereplés meghozza az ő kedvüket, tudásukat még inkább, és talán tényleg eljuthatunk oda, hogy kicsit sűrűbben fogjuk hallani az ő szolgálatukat. Bizonyára nagyon hosszan lehetne még sorolni a szolgálatokat, amelyek itt a gyülekezetben megjelennek. Nem kívánom ezt most folytatni. Talán feleségemnek hadd mondjak még köszönetet a kántori szolgálatokért, az énekkarra való foglalkozásáért, amelyről bizton állíthatom, ha én csinálnám, sokkal rosszabb lenne, és sokkal színvonaltalanabb lenne. Lehet, hogy ez igaz fordítva is, hogyha ő neki kellene ideálnia, nem volna annyira sikeres, de most ezt nagyon idézőjelbe mondom. Köszönöm az ő szolgálatát, amely számomra is, és hiszem, hogy a gyülekezet számára is egy olyan szolgálat, ami nélkülözhetetlen. A testvéreknek köszönöm azt a sok-sok imádságot, amelyet hordoznak, hiszem, hogy hordoznak, mert érzem is, különösképpen akkor, amikor gyenge vagyok lélekben, vagy éppen testileg, és nagy szükségem van arra, esetleg egy prédikáció előtt, egy bibliaóra előtt, akkor mindig tudom azt, hogy jó, hogy egy olyan közösségnek lehetek a lelkipásztora, ahol imádkozó emberek gondolnak rám, és nem vagyok egyedül, sem a problémáimmal, és remélem, hogy az örömeimmel sem. Isten adja meg nekünk azt, hogy még inkább egy családdá és egy közösségé tudjunk formálódni itt ezen a helyen, legfőképpen pedig, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy a családfő az Jézus Krisztus, és ő az, aki köré oda kell, hogy fonódjon a mi életünk és szolgálatunk itt a harmadik kerületben. Isten adjon nekünk ehhez erőt, és hadd jelentsem azt ilyen nagyon röviden, hogy Isten megadta az ehhez szükséges anyagiakat is a gyülekezetünkbe. Azt mondhatom el nagy örömmel, és csak általánosságban, mert a számokkal nem szeretnék untatni senkit, hogy a gyülekezetünk nem veszteséges. És ez a mai világban nem csak egy vállalkozásnál fontos dolog, hanem el kell, hogy mondjam, hogy a Református Egyház legtöbb gyülekezete, a gyülekezetek többsége veszteséges gyülekezet. Ez azt jelenti, hogy nem folynak be azok az adományok, amelyekből egy egyházközség fent tudja magát tartani. Istennek legyen hála, hogyha indít bennünket az adakozásra. Nem akarom ezzel a testvérek kedvét elvenni az adakozástól, hogy hát úgyis jól megy minden, mert tornyosulnak az ötletek, amelyek a szolgálatunkról szólnak, amelyekhez majd szükség lesz az anyagi bázisra is. Természetesen nem feledkezhetünk meg az adósságunkról, amelynek a visszatörlesztése azt gondolom, hogy egy újabb csoda az én szemeim előtt is, és remélem, hogy mindannyiunk szeme előtt. Köszönöm azt, hogy mindenki kiveszi ebből a maga részét és a maga áldozatát, és én örömmel szeretném már most jelenteni a gyülekezetnek, hogy hiszem, hogy az adósságunk lejártára, 2010 végére ezt az adósságot vissza fogjuk tudni fizetni. Nem tudom, még nem látom ezt, hogy ez pontosan hogy fog bekövetkezni, de hiszem, hogy Isten, amit elindított, azt jó végbe is fogja vinni. És amikor 4 évvel ezelőtt arról kezdtünk beszélgetni, hogy igen, de itt a futamidő sokkal rövidebb, és eltelt egy év, és honnan fogunk mi 20 millió forintot elővenni, akkor álmunkba se gondoltuk volna azt, sem a presbiterek, sem azok a gyülekezeti tagok, akikkel beszélgettem, hogy ez valahogy 2010-re össze fog jönni ez a pénz. És anélkül, hogy mélyebben, de már arról kezdtünk beszélgetni, hogy hogy fogunk a németekkel egyezkedni, hogy majd kicsit halasszanak, meg ide, meg oda tolják. Hát ha mi vállaljuk az áldozatokat, akkor hiszem, hogy be fog következni az a csoda, hogy ezt az adósságunkat az előre meghatározott időre, amelyre kaptuk ezt a hitelt, vissza fogjuk tudni törleszteni. Hadd bátorítsam az áldozathozatalra tehát a testvéreket, és hadd adjak hálát azért, hogy mint lelki család ennek a terhét is közösen vettük föl, és vegyük ezt a terhet föl a továbbiakban is. Nos, testvérek, azt gondolom, hogy lehetne ennél jóval többet is mondani egy évvégi hirdetésben, de arra gondoltam, hogy a legfontosabb az, hogy lássuk mindazt, amire jutunk, amire jutottunk, és én ezért gondoltam arra, hogy a köszönettel fogom leginkább ezt a néhány szót megtölteni, és egyúttal a hívogatással is. Jöjjünk az Úrhoz, engedjük őt, hogy főszereplő legyen az életünkbe, és legyen ez így most az Isten tisztelet folytatásában is, hiszen az Úrasztalához hívom a testvéreket, miután a záró énekünket elénekeltük. Ha valaki nem kíván az úrvacsora vétel alatt itt maradni, attól azt kérem, hogy a most énekelt dicséret után keljen majd útra, de itt szabad maradni közöttünk, és én erre is hívom a testvéreket. A 199. dicséretünket keressük ki, és a 199. számú dicséretünknek énekeljük mind a négy versét. A dallama, a 315-ös számú dicséretünk dallama, egy kicsit még a karácsonyt idézve, de a szövege az önálló szöveg, tehát a 199. dicséretünk mind a négy versét énekeljük. Adjunk hálákat az Atya Istennek.
Hálákat az Atya Istennek, mennynek és földnek, szent teremtőjének, és embereknek, gondviselőjének, éltetőjének. Hozzánk, atyai szerelmét, kijelentette drága szent igéjét, mellyel táplálja híveinek lelkét, nyújtja kegyelmét. És ő megáldja benne reménylőket, erősít minden erőtelenséget, világosítja homályos szívünket, sötét elménket. Atya Istennek mindezekért légyen dicséret és nagy dicsőség mennyékben, fiával azzel lelki egyetemben, örökké, amen.
Gyertek testvéreim, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol az első korintusi levél 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetem én is néktek az apostol szavának engedve, és Jézus Krisztus parancsának engedelmeskedve, ami Urunk Jézus Krisztust, aki emberré lett érettünk, és megfeszítetett a mi bűneinkért, feltámadott a mi megigazulásunkért, és ott van a mennyben, ahol könyörög érettünk. Jöjjetek őhozzá mindnyájan. Jertek, ezért csendesedjünk most el, és imádkozzunk ő előtte eképpen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél ebbe a világba, és odaáldoztad magadat, érettünk, hogy nekünk örök életünk lehessen. Köszönjük, hogy szabadítóként érkeztél ebbe a világba, és köszönjük, hogy általad van ma is szabadulás. Dicsőítünk téged azért, mert nem kevesebbet akarsz velünk cselekedni, mint megszabadítani bennünket a bűneink következményeitől, legfőképpen a kárhozattól, az örök haláltól, hogy átvigyél bennünket a te dicsőséges országodba, az örömbe és a boldogságba, amelyet a téged félőknek készítettél. Dicsőítünk téged azért, mert van hatalmad arra, hogy ezt megcselekedjed velünk. És dicsőítünk téged azért, ha már ezt megtetted velünk. Hadd áldjunk és magasztaljunk téged kegyelmes idődért, amellyel hozzánk jöttél és hozzánk fordultál, és hadd valljuk meg előtted azt, hogy nem vagyunk méltók, hogy jót cselekedjél velünk, de hisszük, hogy mégis alázattal megállva a te színed előtt, megteszed velünk azt, amit senki más nem tehet meg. Légy áldott ezért, légy áldott azért, mert bűnbocsájtó és kegyelmes Úr vagy. Hadd dicsőítsünk érette. Amen. Kedves testvéreim, gyertek, valljuk meg örömmel a mi üdvösséges hitünket, amellyel a mi mennyei atyánkhoz kötődünk, valljuk meg úgy, ahogy megvallották ezt előttünk azok, akik hitben előttünk jártak. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek, aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz minket az ő örök dicsőségébe, aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek. És már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk ingyen való kegyelméből és szeretetéből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hadd hívjalak benneteket ide a szent asztalhoz, járuljatok ide alázatos szívvel és szép renddel. Mivel egyedül fogom a jegyeket kiosztani, ezért azt kérem a testvérektől, hogy 10 vegyünk majd kenyeret, és utána én átjövök ide, addig várakozzanak itt, akik a kenyeret már megkapták, és kiosztom a kelyhet is. Addig ne vegyünk sem a kenyérből, sem a kelyhekből a túloldalon. Hadd adjam mindenkinek a kezébe, mert Isten családjának ez a rendje. És a úrvacsora osztása és vétele alatt a 462. számú dicséretünket kezdjük énekelni. A 462. számú dicséretünket, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így élhettünk most Isten kegyelméből ezzel mi magunk is. Minek előtte elbocsátanálak benneteket, kérlek és intelek minnyájatokat, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk eképpen. Köszönjük te neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a látható jegyeket rendelted arra, hogy a mi szívünkből minden kétség elpárologjon, és hogy bizonyságunk legyen nekünk arról, hogy te élsz, miután utána meghaltál, érettünk a mi bűneinkért. Dicsőítünk téged, mert amilyen valósak-e jegyek, olyan valós a te kegyelmed és szereteted a téged félők iránt. Dicsőítünk téged, hogy amilyen bizonyosak lehetünk a bor és a kenyér valódiságában, olyan bizonyosak lehetünk abban is, hogy te ott vagy az Atya jobbján, és eljövendő leszel ítélni élőket és halottakat. Köszönjük te neked, hogy a te áldozatodért, akik szeretünk téged, ebben az utolsó ítéletben megtartatunk, hogy mindenkor veled legyünk. Fogadd a mi háladásunkat ezért, és könyörülj meg rajtunk, hogy ennek tudatában élhessük meg minden napjainkat itt a földön. Amen. Testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünket zárjuk a 264. számú dicséretünk 5. versének éneklésével. A 264. számú dicséretünk 5. versét énekeljük. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem.
Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem. Őt áldjad lelkem, és róla ti hitvallást nyer.